a DESZ szerkesztője Berecz Renáta nevében is Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump győzelme elsősorban visszahozza a békét és kiszélesíti a gazdasági lehetőségeinket, jelentette ki a TV2-nek adott esti interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. Hangsúlyozta, most már biztos, hogy béke költségvetés nyújthat be a kormány. Donald Trump megválasztásával kapcsolatban jelezte, néhány jelentősebb gazdasági ügyben is szeretne megállapodni az új elnökkel. A budapesti uniós csúcs legfontosabb elemeként azt említette, hogy a résztvevők belátták, hogy Európa nem folytathatja eddigi Ukrajnával kapcsolatos politikáját. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Donald Trumppal az amerikai elnökválasztás győztesével beszélt, háromszor is telefonon az iráni fenyegetésről, jelentette a jeruzsálemi miniszterelnök hivatal. Egyformán látjuk az iráni fenyegetést, annak minden összetettségével és veszélyével. Az Izrael előtt álló nagy lehetőségeket is látjuk a béke és annak kiterjesztése ügyében és más területeken, jelentette ki az izraeli kormányfő. Kivonul az Izrael és a Hamász közötti gázai tűzszüneti közvetítésből Katar, miután megrekedtek az egyeztetések a túszok elengedéséről. Katar az Egyesült Államokkal és Egyiptommal közösen segítette a két háborúzó fél közötti tárgyalásokat a 2023. novemberében létrejött fegyverszünet óta. Donald Trump megválasztott amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett az ukrajnai háborúról, értesült a portfólió összefoglalója szerint a The Washington Post. A múlt hét csütörtöki beszélgetés során Trump arra inthette Putyint, információk szerint, hogy tartózkodjon a konfliktus további eszkalációjától. Az amerikai elnök emlékeztette orosz kollégáját az Egyesült Államok jelentős európai katonai jelenlétére is. Oroszország továbbra is azt követeli, hogy Ukrajnát ne vegyék fel a NATO-ba, és területi követelése is vannak Kelet-Ukrajnában és a Krímben. Ukrajna ezeket elutasítja. Az ukrán-magyar határszakaszon 4430-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4506-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 23 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 113 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 260 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt 11 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. Sikeres humanitárius műveletet hajtott végre a kormány Beirutban, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Az betisztán elmondta, gyógyszereket, egészségügyi segédeszközöket és tartós élelmiszer tartalmazó segélyszállítmányt adtak át a Hungary House program keretében. A kormány a 2025-ös esztendőt a fiatalok családalapítási évévé szeretné tenni, mondta a kulturális és innovációs miniszter egy budapesti rendezvényen a hétvégén. Hankó Balázs kifejtette, ezzel azt szeretnék elérni, hogy könnyebb legyen az egyetemistáknak gyermeket vállalniuk. A fogyatékossággal élőket támogató közösségek számíthatnak a kormányra, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt a Facebook oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök főtanácsadója arról beszélt, a fő szabálya semmit rólunk nélkülünk elv alapján a folyamatos párbeszéd az érintett közösségekkel. Szekeres Pál, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a jelenlegi parlamentben az egyetlen, aki életvitelszerűen kerekesszékben él, kijelentette, amióta mozgássérülként sportoló még inkább érzékeli, hogy az élet mindennapi küzdelem, meg kell harcolni a sikerért. A zöld energia hatékonyabb hasznosítását célozza az áramelosztók digitális átállását segítő pályázat, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Az energiafüggetlenség elképzelhetetlen napenergia nélkül, amelyből az elmúlt években minden várakozást felülmúló ütemben bővültek a hazai kapacitások, írták. Feljelentést tesz volt barátnője Fogel Evelin ellen Magyar Péter, mert Fogel titokban 11 órányi hangfelvételt készített, a hallgatásáért pedig 30 millió forintot követelt. A Tisza párt elnöke arról is beszélt, hogy a hét eleje szerinte, idézem, lejárató kampányt indít ellene az állampárt. Idén több mint 1500 robbanótesttel kapcsolatos rendőrségi bejelentés érkezett a tűzszerészekhez, közülük az utolsó 4 hónapban több mint 500, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede a Facebook oldalán. Közel 20 tonna különböző típusú, jellemzően a II. Világháborúból visszamaradt robbanóeszközt semmisítettek meg. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén egész nap párás, ködös, borult az idő, csak az északi középhegység térségében sütött ki a nap. Kelet felől aztán közép és magas szintű felhőzet is érkezik fölénk. A borult ködös vidékeken szitálás előfordulhat. A borús tájakon 3-5 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a napos területeken akár 8 fok is lehet. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Bukovenszky Zoltán plébániai kormányzót, Abódva Szilasi római katolikus plébánián vendégeskedünk, nem véletlenül, hiszen néhány perc múlva egy kiállítás megnyitójára kerül sor. A kiállítás címe pedig Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Apró nyomatok és kegytárgyak a vallásos folklór emlékeiből címmel. Nos, mit lehet tudnunk erről a tárlatról? Véleményem szerint nem most kezdődött a tárlat története, hanem egy több éves munka eredménye. Jól gondolom én ezt?
Igen, én is köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát igen, ez egy körülbelül 30 éves történet.
Akkor jubilál az esemény.
Igen. Nem igazából az én jubileumomhoz kötődik, hanem az egyházközség jubileumához, hiszen idén ünnepeljük a Szilasi templom fennállásnak 250. évfordulóját. 1772 és 74 között épült a templom, és úgy gondoltam, hogy ugye különböző programokat szerveztünk, illetve felújítás lett a templomon belül, ugye két oltárt sikerült hívek adományából, egyházmegye segítségével, amit köszönünk neki különösképpen restauráltatni.
Melyek ezek az oltárok?
Hát először a Mária oltár készült el, amely nagyon szép lett, hiszen visszakapta eredeti pompáját, formáját, színeit, majd a főoltár készült el, mind a kettőt kaptunk a egyházmegye segítségét a hívek adományai mellett.
A főoltár mit ábrázol, és kinek a titulusára van felszentelve a templom?
Igazából nem az oltárképet raktuk rendbe, mert arra most nem volt lehetőség, hanem magát az oltár építményt, tehát a főoltár tabernákulummal. Maga a főoltár Szent Családot ábrázolja, a templom titulusa Szent József. Az az érdekessége, hogy a keret viszont eredeti, hiszen a maga az oltárképet Ádám Gyula rozsnyói festőművész festette 1910 körül a régi tönkrement Szent Családot ábrázoló oltárkép helyére, viszont felhasználták a korabeli keretet, tehát az eredeti 1759-ből származik a keret. Úgyhogy most már az is egy következő munka lesz, a feladat lesz, hogy most már előtt a két rész, viszont nagyon örülünk annak, hogy sikerült ezt rendbe tenni.
A 250 éves évforduló adta tehát a rendezvény sorozatok sorát, és ennek egyik állomása lesz a hamarosan megnyíló kiállítás.
Igen, igazán már nem az utolsó, hiszen lezáródik itt a jubileumi évünk, hiszen tavaly adventtel nyitottuk meg, így Krisztus királlyal fejeződik be a jubileumi év. Ez egy hirtelen jött ötlet volt, hiszen előtte egy nem sokkal, egy pár hónappal korábban volt egy másik kiállításunk, a már említett Ádám Gyula rajzsnő festővész alkotásainak fotóiból, hiszen ő templomfestő volt, és a templomot is ő festette ki, nem csak az oltárképet, és ehhez kapcsolódóan szerveztük meg polgármester úrral, a könyvtár igazgatóval, meg felvidéki ismerőssel, Ragán Dávid nevezett úriemberrel, aki intézte és közreműködött a Rozsnyói Bányászati Múzeummal, szóval ott voltak ezek a fotók. És fotókiállítás volt elsősorban, illetve felkértem Koleszár Krisztiánt, helytörténészünket, aki egy fantasztikus előadást adott Ádám Gyula életéből, majd ugye hozzá kapcsolódott ugye a kiállítás az ő művének a fotóiból. Sajnos a templomban már nem megy a láthatók Ádám Gyula képe, hiszen átfestették őket, töredékek maradtak meg az eredeti alkotásokból. És utaljutott az ötlet, hogy akkor rendezünk egy ilyet is, hiszen még az én gyűjteményemet igazából a nagy érdemű csak az Új Misszió című újság hasábjairól ismerhették meg úgy helyjel közzel.
Miért? Mit lehet tudni az öngyűjteményéről? Mondjuk el azok számára, akik mondjuk kevésbé olvassák az Új Misszió című folyóiratot. Ön híres és legendás szentképgyűjtő?
Hát nem mondanám magamat híres és legendás szentképgyűjtőnek, inkább ilyen amatőr gyűjtőnek, de igazából ez, mint mondottam az elején, egy 30 éves történészen gyerekkorba kezdődött az egész.
Hogyan indult? Visszaemlékszik arra, hogy mi indította el önben az érdeklődést a szentképek iránt?
Éppen most kutattam, hogy készülök itt a kiállítás megnyitóra, előszedtem egy régi imakönyvet, ami még a dédszüleimé volt, vagy most a dédnagyanyámé volt, és abból én kinyírbáltam a szentképeket, és ezt én kaptam. Megtalálta keresztapám most a dolgok között ott otthon, és ide adta ajándékba. Én nem is emlékeztem erre, de ott van a nyoma. Tehát, hogy már egy 4-5 éves lehettem, amikor én ezeket elkezdtem hogy kiszeregetni magamnak. Úgyhogy ez különbségben lefogom mind a kiállítás megnyitóra ezt az imakönyvet, azóta is őrzöm, hiszen ez tényleg a kezdetek. Utal vissza, és akkor igazából kaptam ajándékba környékben néniktől, innen-onnan, templomba járó néniktől, és ez így indult.
Itt van most előttünk ez a bizonyos imakönyv. Hát mi csak most le tudjuk szavakkal írni, de higgyék el nekünk a kedves hallgatók, valóban ott van benne azok a bizonyos jelek, hogy a szentképeket ön kiollózta szó szerint az imakönyvből.
Ez egy új lelki manna című imakönyv, valamikor a századforduló tájáról, 1800-900-as évek, 18-as dátum van benne, és hát ma az első oldal, ugye ott van egy...
Már így indult,
hogy hiányzik belőle ugye a kép. Nem is tudom, mit ábrázolhatott igazából pontosan, mert valószínűleg az oltári szentség, a szöveg azért megmaradt, az nem kellett. És vannak több helyen benne ilyen nyírbászolások, tehát a keresztúti stációk úgy sorban kinyírbálva belőle, meg a többi is. Tehát a nyomai ott vannak, hogy ott volt valami. Úgyhogy ez így indult. Hát sajnos közben az idő is megettem már egy cseppet, hiszen azért dédnagyám is elég régóta már a mennyekországában minden bizonnyal. Látszik is megkopott, használt imakönyv, azért ő használta ezeket.
Így indult, és úgy folytatódott, hogy ahova szolgálata alatt eljutott, vagy ahova elzarándokolt, ott mindig, onnan mindig szentképpel tért haza?
Nem teljesen, mert igazából én a régi szentképek felé kezdtem el fordulni. Valamit pontnál fogva a régiek fogtak meg inkább, azoknak a szépsége, változatossága, vagy éppen most később már ugye már tudatosan arra fordulva a különlegessége, vagy éppen üzenete, történelmisége. És igazából ez vált a dolgok vezérfonalává, hogy ezeket összegyűjtsem. Egy érdekes történetet hadd meséljek el ezzel kapcsolatban. Nagymaros ifjúsági találkozó, és mit ad Isten, ugye Gondvisel is mindig dolgozik, nincsenek véletlenek. Belépek a templomba, ott nem most a templom, aki volt már, azt tudja, hogy milyen egy nagyon szép gótikus templomban van szó, és a bejáratnál egy dobozba, egy cipős dobozba a rengeteg régi szentkép. Ott mentek el mellette a fiatalok sokasága, és a kutyának nem kellett. Az rám várt.
Ezt akarom mondani, azok a szentképek önt várták.
És valahol el van nekem téveve, találtam benne egy fotót egy házaspárról, akkor az őnekik a hagyatékából származott, és oda kipakolták, hogy bárki elviheti, és nem kellett senkinek. És azt a fotót is őrzöm valahol, tehát megvan a gyűjteményemben, valahol el van téve, és rá is van írva, hogy én ezt honnan szereztem, hogy tudjam. Nem tudom a nevüket mai napig, semmi papírt, hogy nem találtam, hogy név megmaradjon, de ez a családi fotó, amit házaspár táblázolt, ez minden bizony az övéké lett, az ő hagyatékában, és igazából teljes egészében hozzám került. Szóval nagy valószínűséggel.
Hogyan kell elképzelnünk ezt a tárlatot és ezt a kiállítást? Ma a beszélgetésre készülve említette, hogy nagyon-nagyon nagy a forrásanyag. Szinte megszámlálhatatlanul sok. Hogyan lehet ebből kiválogatni a lényeget? Hogyan állította össze ezt a kiállítást?
A teljes gyűjtemény, pontos számadatot most hirtelen nem tudok mondani, de 90 album. Ez felszorozva kb. 10 000 darab szentképet jelent. Ugye, mert vannak többek, kisebb-nagyobb albumok, de körülbelül ennyi a létszám, vagy a gyűjteménynek a mennyisége, és ebből kell igazából óriási munkával, vagy nagy szortírozással kiválogatni, mi is legyen a téma. Mert rengeteg féleképpen lehetne ezeket bemutatni, szortírozni, válogatni, hiszen annyiféle, és pont ez a még megfogott, hogy nem egyforma, nem egysíkú, mondjuk egy kommersz tömegáruk, hanem az annak a kornak a formagazdagsága, témagazdagsága, vagy csak az oltári szentséggel kapcsolatos szentképeket, amiből rengeteg van, rengeteg féle fajta, forma, színű, tehát lehetne sorolni kiadókból, jó pár darab van. És ugye így jutottunk el oda, hogy mivel október le lett volna eredetileg a kiállítás, így a rózsafűzér és a hozzátartozó dolgok, például szűzőtisztelet, kegyhelyek voltak a fő témák, amikhez válogattam össze a szentképeket. Mivel átcsúsztunk ugye novemberre, különböző okok miatt, így kibővítettem bibliai témájú szentképekkel, vegyes 19.-18. századi szentképekkel, mert abból is van egy pár darab, illetve kegytárgyakkal, és a november vagyunk, így egy különleges tabló ott az első a kiállításban, utolsónak szántam, gyászjelentők. Ugye ezt nem úgy kell elképzelni a gyászjelentőket, mint ma, hogy mély fájdalommal tudatjuk, hogy XY elhunyt ekkor és ekkor, hanem ezek szentképek egyúttal. Tehát egyik oldal az elhunytnak a képe, neve, dátumok, és máskoron imádság, hogy egy szentkép van, mint a Dürennek a híres kéz metszete, vagy például a szlecsányi érseknek a gyászjelentő, én azt hiszem az övén van rajta, a egri minőti templom fájdalmas anyaképe például. Igyekeztem most különlegesebbeket kiválogatni, pont azért, hogy lássák. Van köztük világi, egyházi személy, apáca, gimnázium, növendék, ilyenek. És az utolsó igazából, meg ehhez tartjuk a kegytárgyak utána.
Apropó, ha már 18. és 19. századi szentképeket is említünk, különlegességeket, és a régi szentképekről beszéltünk. Mettől meddig gyűjti a szentképeket? Tehát mi még az a dátum, ami réginek tekinthető, és amire az ön érdeklődési köre kiterjed?
Hát minél régebb, annál jobb. Tehát mondjuk így. De igazából, ami jön, hiszen vannak több gyűjtők, akiket tudunk cseleberélni, és sokszor véletlen műve, hogy találok egyet-kettőt régi imakönyvekben például. Sőt, volt olyan, hogy régiségkereskedő ismerős külön nekem gyűjtötte ki ezeket a darabokat, de volt, hogy postán kaptam, pont az új missziós cikkek kapcsán, hogy utána érdeklődtek a szerkesztőnek, ki vagyok, és akkor felvettük a kapcsolatot, és akkor küldi azóta is például borítékokba. Tehát így.
Van arra is példa, hogy mondjuk régiségvásáron direkt ilyeneket keres ön?
Nem, mert nem tudok kijutni ilyenekre, hiszen ugye a papi szolgálat mindennél előre való, és hát ugye emiatt nem tudok kijutni. Miskolci káplán koromban, amikor volt egy pár órám, hogy kiszabaduljak még ilyen helyekre, hiszen a Szent Tóna nem messze volt a városháztértől, így volt alkalom, hogy onnan tudtam szerezni egy-két dolgot, de most már ilyen nincsen.
Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, mi segít. Én Uram, én Istenem, fogadtál az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadtál az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Hadd legyek egészen a tiéd.
Beszéljük még a kiállított kegytárgyakról is, hiszen a szentképek mellett, ahogy említettem is, és ahogy a kiállítás alcíme is mutatja, kegytárgyak a vallásos folklór emlékeiből, tehát kegytárgyakkal is találkozhatnak az érdeklődők. Milyen kegytárgyakat állítottak ki?
Igazából vegyes, ha szabad ezt így fogalmazni. Rózsafűzélek többek közt, hiszen ugye elsősorban e felé akartam én menni, de is menet közben ugye bővült a téma, hogy bővültek a lehetőségek is, és ugye van nekünk egy kiállító helyünk Torna Szent Andráson, ahonnan egy jó pár kegytárgyat kölcsön kértem, kölcsön ebbe elhoztam, valaki más látta, valaki nem, így ezekkel bővül ki a kegytárgyas rész. Persze vannak benne a saját dolgaim, amiket ugye évek alatt úgy küldtek csomagba, például agyatékból egy tudom egy porcelán figurát, hiába törött, de ki van állítva, mert annyira szép, hogy mondtam, hogy szósától ezek is hozzátartoznak, hogy a népi folklór emlékeihez.
Egy gyűjtőnek minden tárgy fontos. Na de van-e kedvence a sok-sok tárgy közül? Tud-e és kell-e választani olyan, amelyet valami miatt különösen szeret?
Igen, van. Ezek a feszületek elsősorban, hiszen egy komoly feszületgyűjteményem is van, abban most csak egy darab van kiállítva a kiállításba, egy házi kálvária, illetve Mária Celli, hiszen ugye Mária azt kapcsolódóan, Mária Celli zarándok keresztek vannak még kiállítva, illetve egy, amelyet helycéről kaptam az akkori polgármestertől, ami egy ottani, a helycei kastélyban élő és ott halt apácának a hagyatékából van, illetve egy másik, amit szeretnék ugye kiemelni, ez pedig Gonzága Szent Alajosnak az ábrázolásai, hiszen ő a védőszentem, a vérmálásban őt kaptam védőszentként, ami megint egy különleges történet az életembe, hiszen kapcsolódik szülővárosomhoz is, Füzesabonyhoz. Éppen a múltkor hittalórán volt szó a védőszentekről, példaképekről, és elmondtam azt, hogy én hogy ismerkedtem meg Szent Alajossal, hogy jött az, hogy ő lett a védőszente, és hogy kísér az életemet azóta is. És most már büszkén mondhatom, hogy van enekém is tőle. Szent Alajos. 1991-et írtunk. És akkor keveredtem be én a hittanórára, két osztálytársam kísérletében. És ez egy pont olyan év volt, amikor volt bérmálás. Dénya Vince atya volt az akkori plébános, és a Gál Miklós volt a kántor a Sabonyba, hogy őket is megemlítsük itt, hiszen Dénya Vince atya keresztelt meg, mert nem voltam megkeresztelve sem, mint kiderült a bérmálás előtt, hogy meg se vagyok keresztelve, ugye nekem névadón volt, elvtársi keresztelő mondjuk így más néven, vagy csúnya szóval élve, és hát én ezt nem tudtam, hogy ilyenek is kellenek, nincs úgy beestem igazából a hittanórára, tehát ugye jött a bérmálás, ezek úgy kiderültek, és első áldozó nem voltam, tehát semmi. És hát úgy azt a gondviselés, megint csak a gondviselést tudom ezt mondani, hogy ez nagyon megmaradt bennem. Jöttek a nevek, mindenki mondta a bérma nevét, hát én meg akkor estem be igazából, nem tudtam, miről van szó, és volt már megint egy régi makönyv, ami egy apácáé volt, amit kaptam apám munkásőr haverjától.
Akkor már sokkal hamarabb kezdte el az imakönyveket, meg a szentképeket gyűjteni,
akkor,
mint hogy...
Akkor még nem volt ez tudatos.
Hittalra járt volna.
Akkor még ez nem volt tudatos, de igen. És hogy rám került a sor, filóztam, hogy kit kéne. Kiítottam az imakönyvet, és pont az ő képénél nyílt ki. Na, mondom, te leszel az. És ez így indult. és kinevettek az osztálytársak, de nem érdekelt. Majd napig őrzöm az imakönyvet, pont ezért. És én ezt vállaltam, így is bérmáltam meg, és érdekesség, meg lettem keresztelve előtte, utána egy héten vagy első áldoztam, és két hétre bérmálkoztam, tehát ilyen gyors talpot lement az egész. Úgyhogy tényleg ez így volt, és így indult. Aztán megtudtam, hogy a templomban ott a mellékoltár az ő tiszteletre van szentelve, amit én nem tudtam, és a mamás tudták megmondani, ki az. Akkor már gyanús volt a történet, hogy ez nem lett véletlen. És amikor bekerültem a szemináriumba, az Alojziánom, ugye a kispapok védőszentje Szent Alajos, a régi kápolna az ő tiszteletére van szentelve, mert ez egy megszentelt hely, szóval ott volt a régi, most a díszterem van, az is róla van elnevezve. Első állomáshelyem Ózd volt, ahol az egyik filiába belépek a test, ott van a főoltáron. Mondta, hogy itthon vagyok. És azóta is végig kísér az életemet. Tehát ő. A harmadik dolog most már pedig az angyalok. Hiszen megmentették az életemet. Ez egy érdekes történet. Tehát ők a harmadik. Tehát így jöttek sorba. Azért mondtam ezt. Az angyalok. Tehát nekem nem kell bizonyítani az angyalok létezését, mert megtapasztaltam, hogy vannak ő angyalok. Mert nem ülnék most itt. Nem
ülnék. Hogyan tapasztalta meg?
Húha. Nekem van egy betegségem. Sok minden más mellett. Cukor, vérnyomás, stb. Szóval, hogy alvási apnoé. Akkor még ez nem volt diagnosztizálva, és olyan szinten voltam, hogy kerülfordul aludtam, állva, és a közbe, stb. Tehát nem. Súlyos volt ez a történet, és mentem az autópályán, és Mezőkövesnél aludtam az autópályán, 130-140 tempónál, és mikor magamhoz tértem, most ezt sokan nem hiszik el, akkor magamhoz tértem, akkor ott állt az autó a Mezőkövesd Borsdivánka táblánál, a stop tábla előtt. Ott értem magamhoz.
Ahogy lehajtunk az autópályáról.
Hogy az autópályáról, nem tudom. Nem tudom mai napig. De nem én vezettem az autót. Tehát nekem ott meg kellett volna halni, legjobb esetben, földi módon gondolkodva. De valahogy lejöttem az autópályáról, és mondom, ott értem észhez. Ott ébredtem fel. Ezt bárkik elmondtam, még mindenki megdöbbenve hallgatta ezt a történetet, és ha járnak arra, van ott egy Mária szobor, hogy megyünk be Kövesnél, ott szálltam ki az autóba, amíg ott egy plac volt, most már be van építve.
Most már egy szerviz van ott.
Igen, igen. Akkor még ott csak a Mária szobor állt, ott szálltam ki az autóból, és azt tudom, remegett a lábam, hogy most mi történt. És nekem azóta az őrangyalok, azt mondom, hogy igen, úgy látszik, az Úristennek valami célja van még velem, mert nekem akkor meg kell volna halni.
És azóta ez a betegségem?
Azóta ez a betegség kezelve van, és én azóta mondjuk így élharcosa vagyok olyan szempontból, hogy bárkinek ilyen problémája van, mindenkit, most nem a reklám helye, de akinek ilyenje van, igenis menjen és intézze, mert az életem múlhat rajta.
Említettük az Új Misszió folyóiratban megjelenő cikkeit. Mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik kevésbé olvasták ezeket a cikkeket. A havonta megjelenő folyóiratban találkozhatunk önnel és írásaival?
Igen. Igen.
Mit lehet tudnunk ezekről a cikkekről?
Megszóló szentképek címmel indult ez a rovat, mondjuk egy jó pár évvel ezelőtt. Ha jól hiszem, 2018 körül indult ez a történet. Amikor is megkért a Dobos Klára, az Új Misszió szerkesztője, hogy ha már így alakul, vagy van ez a gyűjteményem, akkor indítsunk egy rovatot. És mindig van egy, ugye minden hónapban van egy adott szentkép, ahhoz érek egy gondolatokat. Emlékszem, az első egy húsvéti cikk volt, a régi képeslapot választottam ki a cikkhez. Most legutóbb Szent András a téma novemberre, hiszen most az a búcsú is, a Szent Andrási búcsú. Arra is készülünk, úgyhogy mindig van, próbálom aktualizálni, valamihez kötni, vagy az adott hónaphoz, vagy adott ünnephez, vagy ami éppen eszembe jut. Most például, megint egy érdekes történet, most nem akarom ezt, hogy a Szent Kúttal kapcsolatban, most Szent Kútról volt szó a legutóbb közelmúltban, ami megint a szűzanya közben járását mutatja, és hál' Istennek ugye örülök annak, hogy ebben valamilyen szinten én részese lehettem ennek a közben járásnak, ahol egy család, a már említett Dávid, ugye a Felvidékről és az ő családja, a felesége gyermekárdásért imádkoztak is, hogy jöttem el Szent Kútra is. Ja, aztán nagyon érdekes, Bíboros úr is hallott erről a történetről, hiszen Dávid megírta nekik ezt a történetet, sőt több fórumon megjelent, és én is felhasználtam ezt a cikket, hogy tényleg a szűzanya közbeni állás az mennyire fontos, és valóban ez nem mese, hanem ez élő eleven valóság volt az életükben, és én is megtapasztaltam.
És ha már történetek és Szent István Rádió, akkor találkozzon egy kérdésben a kettő, mert hogy a Szent István Rádióban található Szent István erekének is története van, akkor mit is lehet tudnunk erről a történetről is, az erekéről?
Ja, igen, hát ez egy jó kis történet, a Szent István ereké, ami a Szent István Rádióban van, mert az eredetileg a sátoraljaújhelyi plébánia templomban lett kérve, akkor volt emlőtt káplán. Helybe, és akkor ünnepeltük a templom átépítésének évfordulóját, meg az építésének is valami évfordulóját, és kitaláltam a plébánosnak mondva, hogy kérjünk a bíborostól egy Szent István erekjét. Ő engedítottott erre, én megírtam a levébe a levelet, hogy aláírt, elküldtük az érsekatyának, az érsekatya tovább jutott Esztergomba, és hát meg is lett az erekje. Na most hogyan össze a kettő? Hát úgy, hogy érsekatya úgy rendelkezett, hogy jobb helye lesz az egyház megyében. Hogyha valaki akar vinni ki jobbra-balra, tehát és igazából ő adományozta át a Szent István Rádiónak, és így igazából valamilyen szinten az én kezem is benne van ebbe, hogy most az egyházmegyében is van egy Szent István lelki, az egyházmegye szívében, ugye a Szent István alapította a Sregi atyát, érsekatyát idézem, mindig elmondta, hogy a Szent István alapította Egri főegyházmegyének a szívében, ugye van most már Szent István lelkije.
Amely megtalálható a Szent István Rádió stúdiójában. Köszönjük szépen érsekatyának is, és köszönjük szépen önnek is ezt az erekét.
Nem azért, mert Isten dicsőség, ezt hozzá kell mindig tenni.
És érkezzünk meg oda, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos Bódva-Szirasi kiállításhoz, amely néhány perc múlva megnyílik. Amikor már adásba kerül ez a riport, látható lesz a tárlat. Egészen pontosan a Bódva-Szirasi könyvtárban. Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján apró nyomatok és kegytárgyak a vallásos folklór emlékeiből címmel. Meddig látható a tárlat, meddig várja az érdeklődőket, hogyha valakikben felkeltettük az érdeklődést riportunk apropóján, ellátogatnak ide. Meddig nézhetik meg a kiállítást?
Hát év végéig tervezzük a kiállítást, de december végéig, hiszen ugye, ha nem is a egyházi, de a polgári év végével tényleg lezárul a jubileumi évünk, és igazából eddig terveztük ezt a kiállítást itt a Szilasi könyvtárban, hát kb. 2 hónap.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a tárlat megtekintésére, és kívánom, hogy még sok szép szentképet tudjon gyűjteni a folytatásban is. Köszönöm szépen a beszélgetést Bukovenszky Zoltán plébániai kormányzónak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája 1700 éve szentelték fel a lateráni szent üdvözítő bazilikát, a keresztény világ első nyilvános templomát. Vértesajai László összeállítása. 324-2024. A két évszám közötti kötőjel 1700 esztendő. Majdnem az egész keresztény Európa története. Benne valahol félúton a magyar királyság születése, amíg a hiányzó első 300 esztendőt Róma katakombái mesélik el a föld alatt. Az eredeti bazilikát a Szent Üdvözítő nevére szentelték, mert a názáreti Jézus az Isten fia megváltónk lett, Európa spirituális ura. Pál apostol gyönyörű szavai visszhangoznak százurokon át, Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. És hogy ez mennyire időtlenül időszerű, a népek apostola pontosít, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap is ma, és mindörökké. Jézus követői a keresztények, mesterük szavai szerint a föld sója, a világ világossága, a hegyen épült város. Még akkor is, ha józanul tudatában voltak is vannak, törékeny cserépedény mi voltuknak. Ez az ízes, világos kovász, három század alatt lassan, erőszakmentesen, mélyre hatolva átjárta a birodalmi tésztát. Olyan erő lett, amely jelen volt mindenütt, kortól, nemtől, származástól, anyagiaktól függetlenül. Összekötő erő, amely egybefűz. Ezt ismerte fel az ifjú Konstantin, és 6 évvel azután, hogy a britanniai provincia katonái apjának halála után 306-ban York városában császárrá kiáltották ki, színre lépett. Nem is akárhol, és nem is akárhogy. 312. október 28-án a Római Birodalom nyugati császára Konstantin Róma északi Saxa-Rubra részén a Milvius hídnál megütközött a jogbitorló és a keresztények kultikus közjogát el nem ismerő és így a keresztényeket sanyargató Maxentius császárral, akit a társuralkodók nem ismertek el Róma törvényes urának. A görög történetíró Eusebiost Konstantin élete című művében számol be a császárnak a csata előtti álmáról, amelyet esküvel megerősítve mondott el neki. Eszerint az imperátor két álmot is látott, de mi csak többnyire az elsőt ismerjük. Kereszt jelent meg neki alatt a görög nyelvű felirat, en tuto nika, latin jelentése, in hoc signo vinces, magyarul, e jelben győzni fogsz. Másnap éjjel ismét álmot látott, ekkor már maga Krisztus jelent meg neki, és arra kérte, hogy a keresztjelét tűzze fel a lábarumra, a római hadizászlóra. Krisztus keresztje és görög nevének két kezdőbetűe, a K és a Ró került, amit latinosan egymásra helyezett XP-nek látunk, a labarumra, és Konstantin tényleg legyőzte Maxentiust, noha kevesebb katonával támadott, mint amennyivel a másik védekezett. Konstantin császár azonnal lehetőséget teremtett az őt megsegítő Isten tiszteletének a gyakorlására, és ennek jogi alapjaként adta ki Licinius társcsászárral a milánói ediktumot 313. február 3-án, alig 3 hónappal a győztes csata után. Az ediktum a szabad vallásgyakorlás biztosítása mellett arról is rendelkezett, hogy a hitők miatt rabságban tartott keresztényeket engedik szabadon, elkobzott személyes és közösségi tulajdonokat pedig szolgáltassák nekik vissza, és jogot kaptak arra is, először a történeti során, hogy elismert jogi személyként Isten tiszteleti épületeket, templomokat emeljenek, amelyek nyilvánosan működhetnek. Konstantin császár a kereszténység istenét, Jézus Krisztust megvalló hitben ismerte fel azt az erőt, amelyben ő a birodalom új lelki eszmei alapját meglátta, és amitől azt remélte, hogy a birodalom népeit egybefűzi és egyben tartja. Tudatában volt annak, hogy a római birodalom régi vallási eszmei talapzata magától elsorvadt. Főként a hódításokkal keletről érkezett misztérium vallások kihívása miatt, és Diocletianus a társ császáraival együtt pár évvel korábban hiába is adta ki ediktumot, amelyben újfent elrendelték a birodalom minden polgára számára Jupiter és Herkules istenségek kötelező tiszteletét, de ennek nem lett fogonatja, sőt a kereszténység a föld alatt tovább terjedt. Konstantin a milánói ediktummal nem tette kötelezővé, pláne nem államvallása a kereszténységet, de mint hogy uralkodóként hitettet mellette, példája elindított egy olyan folyamatot, amelyben a keresztény eszme immár legitim támogatást kapott. A kereszténységnek tehát először is templom kellett, mégpedig Rómában, a város püspökének és Krisztus híveinek a közös használatára. A császár az észak-afrikai származású Miltiádész pápával tárgyal, és fognak hozzá a templom építéshez. Helyet és pénzt az uralkodó biztosít, míg a templom jellegét az egyház addigi liturgikus tapasztalata és a körülményekhez való bölcs alkalmazkodása határozza meg. A keresztények Isten tiszteleti helye mindenek előtt a közös imádságháza, ahol felolvassák a szent iratokat, együtt imádkoznak és többnyire zsoltárokat énekelnek. E liturgikus találkozása legfontosabb mozzanata az eukarisztia ünneplés az utolsó vacsora emlékére, ahogy azt Jézus elrendelte. Ezek a liturgikus szerepek, benne a közösségi mozgással, processziókkal, körmenetekkel az előző századok során már kijelölték a templom funkcionális tagolását, részint a jeruzsálemi templom áldozati liturgiának és a zsinagóga Isten tiszteletnek a formáiból merítve, melyek természetesen sajátos értelmezést nyertek az új szövetséget valló hitben. Eleve, és szigorúan elkerülték, hogy a keresztények istenháza és a pogány templom között külső vagy belső, bármiféle formai hasonlóság legyen. A pogány templom, akár görög vagy római formájában, lépcsős pódiumon álló, többnyire oszlopokkal körülvett díszes épület volt, amelynek közepén belül állott a cella, a templom magja, az áldozati szertartás részére. A pogány áldozati szertartásnak nem volt liturgiája, közös műve, vagyis az áldozat bemutató pap és a hívek közös, Isten felé forduló ima szertartása. A kultusz hívei a papnak delegáltak a szolgálatot, aki azt kötelesen bemutatta. Nem is volt fontos a szertartás során a hívek jelenléte. Ezt a pogány templom úgy fejezte ki, hogy kívül gyönyörű szép volt, márvány oszlopokkal védett templomfal, elején tümpanon oronzattal, az oszlopok fölött metópa dombormű jelenetekkel. A keresztény köztemplom fordít ezen. Kívül dísztelen, csupasz téglafal, belül oszlop sorokkal tagolt pompás csarnok, amely lendülettel előrevezet az aulát lezáró fülke az apszis felé, ahol a püspöki tanítás széke és az eukarisztikus oltár áll. Erre a célra Konstantiné készen találtak egy formát, a bazilikát, amely szerencsére éppen nem kultikus, hanem közjogi, adminisztratív célt szolgált, egyszerűen szólva, középület volt világi közügyek intézésére. Amikor a keresztények a kortárs világtól kölcsönvették ezt a profán célokat szolgáló épületformát, senki nem vádolhatta meg őket, hogy bármiféle pogány istenség örökébe lépnének. Na és a hely? Konstantin császár a sajátjából adott a római egyháznak arra alkalmas helyet. A városon belül, de mégsem a fórum és annak a csúcsán, amíg álló Jupiter templom közelében. A történelem gondviselésszerűen kínálta a megoldást. Néró császár alatt, éppen embertelensége miatt összeesküvés szőttek ellene, amit lelepleztek, a merénylőket pedig kivégezték, vagyonukat elkobozták, és azok így császári tulajdonná lettek. Tacitus, kortárs római történetíró évkönyve említi, hogy a felbújtót a konzul Plautius Lateranusnak hívták, birtoka és palotája pedig a városfalon kívül a délkeleti Porta Azinária mellett állott. Ezt örökölték meg az egymás követő császárok, és a milánói deditum idején két jelentős épület is állott ezen a helyen. Egyike egy családi palota, bizonyos Domus Fausti, Fausta háza, aki pedig Konstantin császár felesége. Ebben a házban azonban, ahogy a hagyomány is említi, egyúttal egy ecclesia domus is működött, vagyis magánlakásban kialakított keresztény házi templom. A telek nagyobbik része ellenben a híres császári testőrségnek, az Equites Singularisnek a kaszárnyája állott. Nos, ezek a testőrök hűségesen küzdöttek Maxentius császár mellett, vagyis Konstantin ellenében, aki a keresztjerében vett győzelme után a legyőzött uralkodó testőreinek kaszárnyáját leromboltatta. Adott tehát a keresztény házi templom, ahol a város püspöke vezette a liturgiát, a ház mellett pedig egy hatalmas sík tér, a város egyik halma, a Mons Caelius keleti lejtőjén, és mindkettő a császár tulajdona. Hiába is telt el 200 év, a város közösségi emlékezete következetesen Lateranusnak, Lateráninak hívja a helyet és a rajta emelt házokat, amely elnevezést később a város első keresztény bazilikájára is átvittek. Amikor 314-ben új püspököt választanak Rómában, első Szilveszter névvel, akkor a város főpásztora és uralkodója együtt hozzák teti alá székesegyházat. Mert katedrális épül, mégpedig Péter utódjának a katedrája számára, amely mindmáig Róma püspökének a székes háza, amelyet a kereszténység istenének, a Szent Üdvözítőnek a tiszteletére szenteltek. Ez a névadás, Sanctus Salvator, híven tükrözi a kora kereszténység Krisztus központú krisztológikus teológiáját, de még inkább ennek liturgikus gyakorlatát, amely a keresztény hit középpontjába magát a megváltót állította. Valójában máig ez a székesegyház hivatalos megjelölése, mert a régi titulust, templom címet soha el nem vették, csak kibővítették. A 9. században II. Szergiusz pápa az üdvözítő neve mellé társította keresztelő Szent Jánosét, annál is inkább, mert a lateráni bazilika tő szomszédságában állott a 322-ben emelt baptisztérium a keresztelő nevét viselő keresztelő kápolna. A Szent Üdvözítő bazilika ugyanis állandó megtérésre szólította a híveket, a nem hívőket pedig a Krisztus egyházába való belépésre hívta. Ennek liturgikus terét szolgálta az önálló, a feltámadás 8. napjára emlékeztető 8 szögletű kápolna, amelyet a lateráni család egykorú fürdőtermére, úgynevezett nymfeumjára építettek, és amelyben nem csak Róma egyszerű emberei, hanem a századok során fejedelmek merültek a keresztvízbe. A Szent Üdvözítő bazilika nevéhez még később, a 12. században kapcsolta II. Lucius pápa Szent János evangelista nevét. A két János nevéből adódik a lateráni székesegyház mai köznapi elnevezése. Basilica Lateranense di San Giovanni, lateráni Szent János bazilika. Ferenc pápa pár éve a hivatalos dokumentumait a napi dátum után így jelzi, Franciscus a lateráni Szent Jánosnál. Ez az aláírás arra az önértelmezésre utal, hogy Ferenc pápa elsősorban Róma püspökének tekinti magát, aminek a hangsúlyozására elegendő a lateráni bazilika megemlítése. Ennek az ősi székesegyháznak a felszentelésekor, hagyomány szerint 1700 évvel ezelőtt, 324. november 9-én, amely csoda a Szent Üdvözítőnek a szentély mélyén a főhajót lezáró apszis mozaikjához kapcsolódik. A félhenger formájú óriási apszis egészét arany mozaik borította, felső részén pedig az Üdvözítő hatalmas mozaik ikonképével. Középkori legenda meséli, hogy a szenteléskor megjelent az Üdvözítő képe a híveknek, azaz láthatóvá lett az arca. Ez az Apparitio Salvatoris, az Üdvözítő megjelenése, azonban úgy is érthető természetes módon, hogy a hatalmas bazilikában a szentélyhez közel jutva egyszer csak a maga nagyságában láthatóvá lett Krisztus, aki a föltámadása utáni szokásos üdvözléssel köszöntötte régi és új tanítmányait, békesség nektek. Ennek emlékét őrizte évszázadokon át a templom saját liturgiája, amely minden szentmisében hallani vélte a föltámadt úr szavát. A mise végén a szentáldozás előtt a hagyományos Agnus Dei, Isten báránya énekben a háromszori invokációra Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, harmadjára is ugyanaz a kérés hangzik fel, irgalmaz nekünk, mert a bárány békéjét ide, ebbe a templomba maga az Üdvözítő hozza el. Konstantin császár 4 sornyi márvány oszloppal tagolta a hatalmas teret. A főhajó gádor falán széles ablakokat nyitott, melyeknek vélhetőleg fényáteresztő alabástron betétei misztikus aranyló fénybe vonták a templom bensőt, amelyet a kereszthajó ablakai még külön megvilágítottak. A 6. század elején keletkezett Liber Pontificalis, benne az első 500 pápáinak életrajzával leírja a Konstantin építette bazilikát, és említést tesz egy bizonyos fastigiumról, díszes, négy porfiroszlopon nyugvó oromzatról, amely a főhajót lezáró diadalív alatt állott, és mintegy összekötötte a hatalmas bazilikát a kereszthajóval és a szentéllyel. Róma püspökének szüksége volt egy méltó rezidenciára is a templom mellett, amelyről a császár szintén gondoskodott. A kelet-nyugat irányban fekvő és így a bejáratával keletelt, vagyis keletre orientált bazilikának a város felüli oldala mentén épült fel az episzkopájon, vagyis mai szóval a püspöki palota. Itt találkozott a templomépítő Szent Első Szilveszter pápa későbbi névutódja, II. Szilveszter, amikor fogadta Ezeltájt, a tőle koronát kérő Stefanus magyar fejedelem küldöttségét. Ennek a palotának az oldalfalán ritmikusan apszisok fejedelmi ülőfülkék húzottak, amelyeket kívülről cilinderek sorának lehetett látni. Amikor Szent Ferenc halála után 2 évvel később, 1228-ban 9. Gergely pápa szenti avatja a Poverellót, azonnal hozzákezd a Szent sírja fölé emelt Assisi pápai bazilika építéséhez, és ennek külső formáját egyszerűen lemásolja a lateráni bazilika püspöki palotájának díszterméről. Az Assisi pápai bazilika kicsiben a lateráni bazilikát mintázza. Mint gyermek az anyja ölébe bújik az Assisi templom a lateráni székesegyházba, pedig akkor még nem is ismerték azt a feliratot, amelyet a 17. században a kényszerűségből átépített új lateráni bazilika barokk homlokzatára írtak: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, vagyis a földkerekség és a város minden templomának anyja és feje. Befejezésül hallgassuk meg az imádkozó egyház hangját, amely hálát ad az üdvözítőnek. Istenünk, te élő kövekből, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. Add, hogy egyházadat bőkezén töltse be az ajándékozó szentélek, és hívő népedből egyre inkább felépüljön a mennyei Jeruzsálem. A lateráni bazilika felszentelése dedikációja 17. centenáriumi ünnepének november 9-e ünnepi mise prefációja így imádkozik. Mert jótékonyságod lakhelyéül választod az imádságházát, hogy kegyelmed folytonos segítsége által minket a Szentlélek templomává építs, amelyet ragyogva eltölt a neked tetsző életfénye. De Krisztus jegyesét, az egyházat is jelenti a látható épület, mert egyházadban is szüntelenül folytatod a megszentelés művét, hogy számtalan gyermek boldog anyjaként elnyerje tőle dicsőséged fényét. Ezer 700 éve szentelték fel a lateráni Szent Üdvözítő Bazilikát címmel, Vértesajai László összeállítását hallották. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Még talán a szépapám szépapja véste magának. És ahogy faragta, öreg borogtól s ihlettől kába volt bizonnyal. És vésett a fába. Domsort, halk fákat, házat, venyigé. S körül az öblön valamelyikét tán e képeknek, amikor véste, bíborszín öröms alkotókése láza hajtotta úgy, hogy itt és ehol fába dobbant a szívverése. Így volt bizonnyal. És a szép apám tűnődve babrált egy-egy figurán. Még végre kész lett. Kész eritkomű. Fából díszpohár, mibe ónedűs május mámora varázsolt tavaszt. És vénapám, a kemény zord paraszt, a végszimborák közt búja elmaradt, ivott belőle. Őszi fák alatt táncolt, ivott, s avult a vén pohár. Amióta meg főről főre száll, egyetlen jusként apáról fira, hát még kopottabb. És lenne a sírba már apám csonykát is szétrágta a szú. Egyetlen örököm ősi méhabú, és e fapohár, melynek tört kejhén a csönd velen csak, mint őseim telkén.
Sinka István örökség című versét Sinka István előadásába hallották. Sinka István Kossuth Díjas költőíró Nagyszalontán született 1897. szeptember 24-én bihari Ridegpásztor családban. Maga is bojter, majd juhász volt Nagyszalonta környékén, a parasság legelesettebb rétegéből a bihari buszták világából került az irodalomba. Mélyebbről, mint erdélyi vagy íj, és hiszen a pásztor élet nem csak nyomorult és kiszolgáltatott sorsot jelentett, hanem lélekölő magányt és a felemelkedés a művelődés lehetetlenségét is. Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz, egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi kötetért. 1919-ben házasságot kötött Papp Piroskával, 20-ban Vésztőn telepedett le. A Magyar Falu című újság pályázatára küldte be első verseit, a Labban és irodalmi mellékletében, a Virágos Kertben rendszeresen jelentek meg írásai, a Szekalmi Gimnázium vállalta első kötetének kiadását. Veres Péterrel, Szabó Pellal és Barsi Dénessel kötött barátságot, 1935-ben Barsi Szabó és Sinka megalapították a Kelet népe című folyóiratot. Versei a Szabadságban, a Szlovákiai Magyar Írásban, majd a Válaszban, a Hídban, a Szabad Szóban, a Magyar Életben és a Magyar Útban jelentek meg. 1936-ban Budapestre költözött, munkát nem talált, nyomorgott betegen kórházba került. Felesége halála után Péceli Katalinnal kötött házasságot 1937-ben. 1939-ben Püski Sándor a Magyar Élet kiadója jelentette meg Vád című verses kötetét. 45 után szembe helyezkedett a szocialista átalakulással, és hosszú időre kívül rekedt az irodalmi életen. 57-ben jelentkezett ismét újabb versei Végy karodra idő című kötetében, 1964-ben jelentek meg. Kései szerelmes verseinek Szín Magda harmadik felesége az ihletője, aki betegségében mellette volt. 61-ben Eltűnik a Hóri domb című elbeszélés kötetével jelentkezett újra Budapesten 1969. június 17-én hunyt el. 1990-ben posztumusz Kossuth díjat kapott.
A nap imája.
Istenem, hiszek te benned és imádlak téged, remélek te benned és szeretlek téged. Bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek téged. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, mély tisztelettel imádlak és felajánlom neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága szent testét és vérét, lelkét és istenségét, aki jelen van a föld összes tabernákulumában, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbösségekért, amelyekkel megbántják. Jézus szentsége szívének és Szűz Mária szeplőtelen szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért. Amen.